A következő előadónk görög katolikus püspök, a Hajdú-Dorogi főegyházmegye érsek metropolitája. 2008 óta vezeti az egyházmegyét, melyet Ferenc pápa emelt főegyházmegyei rangra. Felsőfokú tanulmányait a Szent Atanáz görög katolikus hittudományi főiskolán kezdte, majd Rómában a pápai Szalézi Egyetemen fejezte be. Hajdú-Dorogon a görög katolikus általános iskola és gimnáziumban hitoktató volt, majd tornyabarakonyi parókusként működött. A belgiumi Sevetony bencés monostorában készült szerzetesi életére. 1998. november 6-án, majdnem pontosan 20 évvel ezelőtt, tette le szerzetesi fogadalmát. A Belgiumban töltött szerzetesi novícius után a megyés püspök által alapított Damóci monostorban élt. 2008. június 30-án szentelte püspökké Hajdú-Dorogon Keresztes Szilárd püspök, Jan Babiák eperjesi metropolita és Milán Sasik munkácsi görögkatolikus püspök. Ferenc pápa 2015. március 19-én megalapította a bizánci hagyományú Krisztus hívők számára a magyarországi saját jogú metropolitai egyházat és a Hajdú-Dorogi egyházmegyét főegyházmegyei rangra emelte. Ugyanezen hatállyal Kocsis Fülöp hajdú-dorogi püspököt kinevezte a főegyházmegye első érsekévé és a saját jogú görögkatolikus egyház metropolitájává. Most felkérem Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita atyát, hogy tartsa meg az Eukarisztia tisztelete a Magyar Görögkatolikus Egyház gyakorlatában című előadását.
Eminenciás bíboros úr, excellenciás nuncius úr, püspökatyák, nagy szeretettel köszöntöm minnyájukat a kedves hallgatókkal, jelenlévőkkel együtt. Nagyon köszönöm, hogy én is szót kaphattam ezen a neves konferencián, és ilyen nagy tudású előadók után zavarban is vagyok, és azért a hálámat is kifejezem, hogy a szervezők így rendezték, hogy ortodox teológusok után szólhatok én görögkatolikus püspökként. Egy kicsit összekapcsolva, hiszen holnap délután a protestáns teológusok püspökatya fog majd beszélni, püspökatyák beszélnek majd a úrvacsoráról, tehát az eukarisztiához való kapcsolódásukról, és holnap pedig a katolikus előadások hangoznak el, tehát úgy joggal érzem kapcsolódási pontnak ezt a mostani előadást, és ha lehet ezt mondani, a személyemet is, az ortodox és a katolikus egyház fölfogása között. Mint ahogy a sokszor magam is hangoztatom, hogy mi görög katolikusok szeretnénk híd lenni az ortodox és a katolikus egyház között, és ehhez arra van szükség, hogy mind a kettő egyházban otthon legyünk. Ugye a híd akkor tölti be funkcióját, hogyha mind a két parton ott van a pillér, és átjárható. Hát így szeretnénk otthon lenni az ortodox egyházban és a katolikus egyházban is. Arra kaptam fölkérést, hogy az eukarisztia tiszteletéről beszéljek, hogy az hogyan jelenik meg a görögkatolikus egyházban. Mivel sok értékes teológiai előadás közepette szólok, így úgy gondoltam, hogy amikor a hazai keleti hagyományainkról beszélek, akkor most egy kicsit mellőzöm egyébként ennél a témánál elengedhetetlen teológiai alapvetést, hiszen erről is már hallhattunk az előző előadásokban. Szeretnék csupán arról beszélni, hogy mi a helye és a szerepe, tehát a görögkatolikus egyházban, hogyan jelenik meg az nálunk Magyarországon, kifejezetten a mi szűkebb hazánkban. Elég legyen erről azért azt hangsúlyoznom és mondanom, hogy ezen a téren nincsen különbség a ortodox és a görögkatolikus egyházak között. Nem kell, nem érdemes különbséget keresni, éles elhatározással elkülöníteni az ortodox egyházi lelkiséget és a teológiát attól, amit mi a katolikus egyházon belül keleti ritusúként megélünk. Ha korábban voltak is jelentősebb különbségek ezen a téren, ma már igen erős törekvés van arra, hogy ezek a valós vagy látszólagos különbségek minél jobban feloldódjanak. Ezen a téren világosan fogalmazott az azóta szenté avatott II. János Pál pápa az Orientale Lumen kezdetű pápai buzításában. Hadd idézzem a szavait. Idézett. Mivel valóban hisszük, hogy a keleti egyházak tiszteletre méltó és ősi hagyománya Krisztus egyháza örökségének szerves részét alkotja, a katolikusok első feladata ennek a megismerése, hogy ez mindenki számára lehetséges módon táplálja és vigye előre az egység folyamát. Keleti katolikus testvéreink tudatában vannak annak, hogy az ortodox testvérekkel együtt élő hordozói ennek a hagyománynak. Eddig az idézet. A 2 évvel később megjelenő liturgikus instrukció pedig, szintén az ő aláírásával, ugyanebben a szellemben eleveníti föl azt, amit már a II. Vatikáni Zsinat keleti egyházakról szóló konstitúciója is megfogalmazott, hogy ha a keleti katolikus egyházak az eredeti hagyományaiktól a korviszonyok vagy személyi körülmények miatt eltértek volna, vissza kell térniük ősi hagyományaikhoz. Egyébként ugyanez a gondolat már jóval hamarabb megjelent a lengyel származású pápa tanításában, akinek minden bizonnyal korábbi egyházi szolgálata során is volt kapcsolata a görögkatolikus egyházzal. A hagyományokhoz való hűségben fejezte ki egyik homiliájában, idézett, az apostoli szentszék szilárd álláspontjának jelképét látja, amely mellett nyomatékosan kitartott a zsinat, amikor azt kérte, az ugyanezen szentszékkel közösségben levő keleti egyházaktól, hogy legyen bátorságuk újra felfedezni önazonosságuk hiteles hagyományait, és ahol szükséges, állítsák helyre az eredeti tiszta állapotot. Itt szeretnék utalni arra homiliára, amelyet Erdő Péter bíboros úr Hajdúdorogon mondott el a Hajdúdorogi Egyházmegye alapításának centenáriumán, ugyanezekkel a szavakkal, talán idézve is, bátorított bennünket egyrészt a hagyományaink megélésére, hiteles megélésére, illetve arra a bátorságra, hogy ezt tovább vigyük és egyházunkat fejlesszük. Ennek szemléltetésére most itt hadd említsem éppen a szentségimádásnak az ájtatosságát. Jól lehet, a Rómával egyesült keleti egyházakban kezdettől fogva megvolt az igény a saját hagyományok hűséges megtartására. Az évszázadok során mégis a római katolikusokkal való közös élet, a latin szemináriumokban való közös papképzés eredményeképpen egyre vonzóbbnak tűnt egyéb sajátosságok mellett a szentségimádás, amely a görögkatolikus egyházakban is elterjedt, így nálunk Magyarországon is. Makarios püspökatya is utalt erre, hogy a rutén egyházakban is megjelent ez az ájtatosság. Mégis figyelemre méltó, hogy hogyan, milyen módon. Mindjárt az első különbség és ebből fakadó nehézség abban áll, hogy a keleti liturgiában az eukarisztiához kovászos kenyeret használunk. Míg a római katolikusoknál már évszázadoktól használják a monstranciában jól elhelyezhető szent ostját, addig a keletiek szent kenyere erre szinte teljesen alkalmatlan. Voltak ugyan próbálkozások, hogy készüljön olyan szentségtartó, amelybe a négyzet alakú szárított kenyeret helyezzük, de talán éppen ezért nem terjedt el ez széles körben, mert érezhető volt ennek visszássága. Ezt a szárítást, erre a célra való szárítást én magam egy kicsit méltatlannak érzem az élet kenyeréhöz, az élő kenyérhöz. Az említett nehézség miatt a görögkatolikus templomokban egyszerűen a megmaradt eukarisztiát tartalmazó kelyhet helyezték ki az oltárra, hogy azelőtt imádkozzanak. Viszont az imádság is inkább hasonlított bármely más énekelt szertartáshoz vagy litániához, mint a rómaiaknál ismert elmélkedéshöz. Ezt az énekelt szertartást a jezsuita szerzetesek állították össze, és a bazilita atyák terjesztették nagy buzgósággal, mert a keleti embernek valahogy nem esett jól más, mint az ének. Ha csöndes imáról van szó, annak sokkal inkább a Jézus ima felel meg, amelyre most nem térek ki bővebben, amely bizony jelentősen háttérbe is szorult a latin szertartások terjedésével a mi görögkatolikus egyházunkban. Hála Istennek, napjainkban ennek újjáébredését éljük, így még inkább érthető, hogy a szentségimádás a görögadős templomainkban már csak nyomokban található meg, alig néhány helyen. Minthogyha a keleti lelkiség összönszerűen vonzódna ahhoz, amit a Szent Liturgiáról szóló zsinati konstitúció tanít, idézem, a keresztény nép áhítat gyakorlatainak alkalmazkodniuk kell a liturgiához, mint egy abból fakadjanak, és arra készítsék fel a népet. A liturgia ugyanis természeténél fogva messze fölötte áll valamennyinek. Írja tehát a zsinati konstitúció, és éljük meg ezt leginkább a gyakorlatban, amikor mindenek fölött a liturgiának adunk elsőbséget ezekkel az ájtatosságokkal szemben. Mindezek alapján megérthetjük, hogy félrevezető volna a saját magyar, görögkatolikus lelkiségi és liturgikus gyakorlatunkat az ortodox egyház hagyományaitól függetlenül értelmezni. Annál is inkább, mivel már a legelső uniós törekvések idején megjelent, azaz alulról, tehát a hívek és a papság köréből is ugyanúgy megfogalmazódott törekvés, hogy a római szentszékkel való egyesülés ne érintse a keleti egyházi hagyományokat. Azokat a katolikus egyházzal egységre lépő keletiek maradéktalanul megőrizhessék. Ez a történelmi tény hitelesen fejezi ki azt az igényt, hogy a római katolikus egyházzal való egyesülés nem csorbíthatja, nem módosíthatja a keleti egyház ritusát. A ritus fogalmát pedig a keleti kódex 4 fő pontban határozza meg, liturgikus, teológiai, lelkiségi és fegyelmi örökség, tehát nem csupán a szertartás foglalja magában, hanem egy átfogó élet és gondolkodásmódot jelent. Ez az, amihez őseink és mi magunk is gyarló módon igyekszünk ragaszkodni. Ami számomra szembetűnő a keleti egyházakra vonatkozóan, de most már hadd szorítkozzam a saját görögkatolikus egyházunk körére, hogy a görögkatolikus egyház eukarisztia iránti tiszteletében mi jelenik meg, az a következetesség. Arra gondolok, hogy a liturgikus szolgálattevő és a hívő egyaránt minden körülmények között úgy tekint az eukarisztiára, mint a mennyből alászállott kenyérre, élő kenyérre. Ez akkor is igaz, amikor zárva van a templom, akkor is, amikor nyitva van. Akkor is, amikor eukarisztikus liturgia van, és akkor is, amikor más szertartás, esetleg egyéb esemény a templomban. Akkor is, amikor a megkereszteltek helyben részesülnek a szentségből, és akkor is, amikor a pap vagy diákonus magával viszi, hogy a súlyosok miatt távol lévők is részesülhessenek belőle. Ez talán magától értetődő, és elvileg a latin rítusban is így van. Mégis, ha fölelevenítünk néhány hasonló elemet, akkor valamelyes érzékelhetővé válik ez a különbség. Egyik ilyen jelenség maga a szentségimádás ájtatossága. Ilyenkor római katolikus testvéreink a lehető legdíszesebb cibóriumba helyezik ki hódolatra a szentséget, amely szentségtartót csak vélummal foghatja meg a pap, előtte azonban mégis a saját kezével helyezi be ugyanabba a tartóba. Ha jól tudom, erre a mozdulatra nyilván a szentség cibóriumba helyezésére csak az áldozópap vagy a diákonus van fölhatalmazva, illetve esetleg aki erre a püspöki fölhatalmazást kap. Más alkalmakkal azonban akár a hívek is kézbe vehetik az oltári szentséget, például amikor megáldoznak. Sőt, mások áldozhatásának engedélyét is adott esetben megkaphatja világi személy is, ha erre a püspök fölhatalmazást ad, amely engedélyt évenként meg kell újítani. Ám adott esetben ezt a fölhatalmazást a plébános is adhok megadhatja, ha annak szükségét látja. Sőt, az akolitusi tisztséggel együtt jár az általános áldozatási joghatóság. A görögkatolikus gyakorlat némely ponton eltér ettől. Az akolitussal egyenrangú kisebb rendben lévő személy nálunk az alszerpap, aki semmilyen körülmények között nem végezhet áldoztatást. Nem is érintheti a szentséget, de még az azt tartalmazó aranyozott liturgikus edényeket sem. Az egyel magasabb klerikusi rangban lévő diákonus is csak püspöki engedéllyel áldoztathat. Hogy világi ember áldoztasson, az föl sem merülhet görögkatolikus egyházunkban. Azokat az edényeket például, vagy kendőket, amelyek valaha is tartalmazták a szentséget, érintették azt, csak fölszentelt személy, diákonus, vagy annál magasabb tisztségben levő klerikus érintheti, más nem. A szentséget mindig az oltárra helyezett, vagy az afölé függesztett szentségtartóban tároljuk, míg a zsinat óta a római katolikus templomokban nagyon gyakran erre elkülönített kis szekrényt, falban elhelyezhető vagy különálló tárolót alakítottak ki. Nálunk is van hasonló a szentélyben, de abban mindig csak a szent edényeket tároljuk, az eukarisztiát sohasem. Fordítsuk most figyelmünket erre a görögkatolikus gyakorlatunkra, amely kivétel nélkül minden részlete jól jelzi, hogy milyen következetesen megélt áhítattal kezeljük mi is az eukarisztiát, kifejezve ezáltal is a legnagyobb hódolatunkat. Ez mutatkozik mindjárt a Szent Liturgia elején végzett proszkomédiában, amelyről bővebben beszélt a román diákonus atya is, ahol előkészítjük azt a kenyeret, amelyet majd nagy ünnepélyességgel az oltára viszünk, hogy abból legyen az eukarisztia. Egyszerű búzakenyérről van szó, azonban amelynek az elkészítése imádságokkal tűzdelt szertartásszerű cselekmény. Például nem keveredhetnek az egyéb konyhai dolgok közé azok az eszközök, amelyekkel ezt a kenyeret, az úgynevezett proszforát készítik. Ennek egyéb érdekes részleteiről egyébként Szabó Irén néprajzi kutatásaiban találhatunk példákat. A gondosan elkészített kenyérből aztán a pap az előírt imádságok kíséretében vágja ki és helyezi a diszkoszra, vagyis az arany tányérkára azt a részt, amelyet báránynak nevezünk. Ebből részesülnek az áldozók. A proszfora megmaradt részei pedig szentelménynek tekintendők. Nem történhet vele méltatlan dolog, pedig csak maradéka a kenyérnek, amiből kivágták a bárányt, nem szabad szemétbe dobni, tehát pusztán annak a kenyérnek a maradékát, amelyből az eukarisztiára szánt kenyeret kivágjuk is, ekkora tisztelet veszi körül. Sok helyen a minisztránsok fogyasztják el, illetve a pap vagy diákonus részesül belőle, hogy az eukarisztia vétele után ez legyen az első, amely ételként a szájába kerül. Ugyanilyen okból szoktuk a híveknek is kiosztani ezt a megmaradt kenyeret, a gyermekek különösen nagyon szeretik, a szent liturgia végén, keresztcsókolás mellett a híveknek. Igaz, ma még kevés helyen sikerült visszahoznunk ezt a gyakorlatot görögkatolikus egyházunkban Magyarországon. Hosszas lenne végigvenni, hogy a szent liturgia során milyen módon mutatkozik meg ez a legnagyobb fokú hódolat az eukarisztiában jelenlevő Krisztus Urunk iránt. A szent liturgián megnyilvánuló mély tiszteletünk kifejeződik a sok könyörgésben, imádságban, metániákban, amelyek mellett több alkalommal is töményezzük az eukarisztiát. A hívek megáldoztatása után kétszer is, az előkészületi asztalra helyezve, tehát amikor már az oltártól visszavittük a úgynevezett proszkomédia asztalra, ahol az előkészületet, a proszkomédiát végeztük, ott újra megtímezzük, és a megmaradt szentséget a diákonusnak, hogyha nincs jelen, akkor a papnak kell magához vennie, azt nem lehet félretenni. Csak arra az esetre, hogyha közeljövőben beteget vagy más szemét kell megáldoztatni. Ilyen módon közvetve őket is az adott eukarisztikus liturgiához kapcsoljuk. Természetesen a szentségházban, ahogy püspök úr is említette, őrizzük a szentséget, ugyanígy adott esetben, hogyha hirtelen szükség miatt beteghöz kell elvinni. A szent kenyér elraktározása azonban, főként annak későbbi szentmiséken való felhasználása nem illeszkedik a keleti eukarisztikus szemlélethez, csak az említett módon. Most pedig szeretnék beszélni még arról a szertartásunkról, amely talán a leginkább párhuzamba állítható a római katolikusoknál kialakult szentségimádás gyakorlatával. Ebben ugyanis kicsit a latin szokáshoz hasonlóan, a korábban konszekrált és későbbi alkalomra félretett szentséggel találkozunk. Igaz, nem csak hódolat céljából, hanem kifejezetten azért, hogy a hódolás után magunkhoz vegyük, vehessük azt. Arról a bűnbánati szertartásról van szó, amelyet egyházunk az úgynevezett aliturgikus napokon végez. A húsvétot megelőző szent 40 nap hétköznapjain ugyanis általában az ünnepi jellege miatt nem végzünk szent liturgiát, csak szombat és vasárnap, illetve ünnepi napokon. Ezeken a napokon, a hétköznapokon más imádságokat éneklünk, sok böjti imával gazdagítva, szerdán és pénteken pedig olyan szertartáson vehetünk részt, amelynek a végén megáldozhatunk. ez az előszenteltek liturgiája. A szentséget megelőző vasárnap teszi félre a pap, és helyez el az oltáron legtöbbször, és számtalan hódolással övezve veszi elő, helyezi el a szentségházból, és részesíti belőle a szent áldozáshoz járulókat. A teljesebb nevén előre megszentelt áldozatok liturgiája név is arra utal, hogy itt már egy korábban megszentelt, vagyis konszekrált oltárkenyérről és borról, Krisztus testéről és véréről van szó. Az eukarisztia nagyfokú tiszteletére utal, hogy ezeken a szertartásokon még többször van töménezés előírva. Minden alkalommal, amikor a pap előveszi a szentséget, előtte hódolásokat végez, és többször is megtöménezi ezeket az előre megszentelt adományokat. Két körmenetet tartunk vele. Az egyik rejtett, amikor a pap a szentségházból kiveszi az eukarisztiát, és zárt királyi ajtó és függöny mögött átviszi az előkészületi asztalhoz, az oltáról, körmenetben megkerülve az oltárt, a szolgálattevők gyertyával, töménezével, ripidionnal kísérik. Átvitelkor folyamatos töménezéssel kíséri tehát az asszisztencia, egészen az asztalig. A kép ezt mutatja éppen. Mint mondtam, ez zárt királyi ajtó mögött történik, ez alatt a templomhajóban zsoltárolvasás folyik, tehát a hívek elvileg ebből semmit nem látnak, legalábbis ahol van ikonosztázia. Nem is nekik szól, nem a látványosságot keressük vele, hanem a lehető legnagyobb hódolatunkat próbáljuk ezzel is kifejezni. Az előkészületi asztalnál végzett rövid cselekmény nem keverendő össze a proszkomédiával, ami aranyszájú Szent János isteni liturgiáját előzi meg. Bár vannak hasonló mozdulatok, például a bor kehelybe öntése, de ezek alatt a pap nem mond semmilyen más imát, csak minden egyes mozdulathoz azt ismétli, Uram, irgalmaz. Ezzel fejezi ki a szertartás, hogy itt nem közönséges élő kenyérrel történik az előkészület, hanem ez már előre megszentelt áldozat. Itt marad a szentség ezen a kis oltáron, ezen a kis asztalon, egészen a nagy bemenetig, és az addig tartó részben folyamatosan úgy kezeljük ezt az asztalkát, mint egy oltárt, soha nem lehet elmenni mellette metánia, azaz meghajlás nélkül. Mielőtt újra díszes menetben, most már a templomhajón keresztül, a hívek körén át, a királyajtón át újra visszahoznánk a szentséget az oltárra, még sok metániát végzünk, énekelt ima közben a pap és a hívek is több alkalommal a földre borulnak. Igaz, ez ekkor inkább a mély bűnbánat kifejezője, mégis szorosan az eukarisztiához köthető, hiszen az egész szertartás arra épül föl, abban csúcsosodik ki, hogy bár nincs eukarisztikus szent liturgia, mégis ebben a bűnbánati szertartásban részesülhetünk az élő kenyérben, az eukarisztiában. Hosszadalmas lenne tovább részletezni ezt a gyönyörű böjti szertartásunkat, de most nem is ez a célunk. Csupán néhány elemet fölvillantva kívántam utalni arra, hogy a keleti egyház, ha nem is a latin ritusban ismert szentségimádást alkalmazza, azért nagyon fontosnak tartja, hogy a lehető legodaadóbb módon fejezze ki ezt a minden mást felülmúló hódolatot az eukarisztia iránt. Miközben megtartja annak alapvető lényegét, vagyis hogy az táplálékul szolgáló, mennyből alászálló élő kenyér, közben mégis megtalálja a módját ennek az egyedül Istennek kijáró hódolatnak. Befejezésül engedjék meg, hogy ezen a fórumon is közzétegyem a Magyar Görögkatolikus Metropólia jól megfogalmazható célkitűzését a 2020-ban rendezendő eukarisztikus kongresszussal kapcsolatban. Egyik ilyen célunk, hogy sok más lelki törekvésünk mellett erre a jeles eszendőre elérjük híveink nagyobb buzgóságát az eukarisztia iránt, hiszen mindmáig nálunk is érzékelhető annak a nyoma, annak a hatása, amelyről az orosz előadó beszélt, hogy a nagy tisztelet miatt inkább távol maradunk az eukarisztiáról, és úgy veszünk részt az eukarisztikus lakomán, hogy az asztaltól éhesen állunk föl, és nem részesülünk Krisztus testében és vérében. Szeretnénk ezen változtatni. Tehát szeretnénk, ez a célunk, hogy elérjük, hogy erre az évre, minél inkább a hívekben ez a buzgóság elinduljon, és ha csak valami súlyos ok meg nem gátolja, az eukarisztikus liturgián minden megkeresztelt hívő részesüljön az eukarisztiában. Ebben nagy szent Bazil tanítása vezet bennünket, akire szintén volt utalás, aki szerint a Krisztus szent testében és vérében részesülni az Úr szavai szerint jó és hasznos dolog, és nem vonható kétségbe, hogy a gyakori áldozás megsokszorozott életet jelent. Egy gyakorlat előmozítása érdekében sokat kell még alakítanunk a hívek eukarisztikus felfogásán, kezdve a kisdedek áldoztatásától, a rendszeres gyónáson át a minden liturgián való megáldoztatásig. Ennek érdekében sokat kell még alakítanunk a hívek eukarisztikus felfogásán, kezdve, ahogy említettem, a kisdedek áldoztatásától, melyet szintén, ha lehetséges, erre az évre szeretnénk bevezetni 2020. szeptember 1-ére. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e. Illetve a rendszeres gyónáson át, Szent Gyónáson át minden liturgián való megáldozásig, a körlevelekkel, sajátos katekézisekkel, konferenciákkal kívánjuk ezt elérni, és bízom abban, hogy ezt az elérendő célt szolgálja ez az Esztergomban rendezett színvonalas konferencia, beleértve jelen szerény előadásomat is. Köszönöm szépen!